Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Ahogy arról a múlt héten is beszámoltunk, a sportvilágát tekintve az utóbbi évtizedek egyik legélesebb nyílt konfliktusa robbant ki, a világ nagy sportszervezeteit tömörítő sportakkord ülésén. Marius Vizer, az ernyő szervezet vezetője, kemény szavakkal támadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot és annak vezetőjét, Thomas Bachot. A következő bő 20 percben Aján Tamással, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökével, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjával tekintjük át, hogy hogyan alakult a nemzetközi sportszervezetek egymáshoz való viszonya az elmúlt nagyjából 50 évben.
A nemzetközi sportéletnek három nagy tartó oszlopa van. Kétségtelen legerősebb oszlopa a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, másik oszlopa a nemzetközi szövetségek, és a harmadik tartó oszlop, amely az egész világ sportját tartja, ez a Nemzeti Olimpiai Bizottságok. Ez a három szervezet mindig megtalálta azt a tárgyalási formát, és azt a módot, hogy a világ sportját előre vigye, hogyha olyan helyzet adódott, ami kritikussá vált a világ sportjában, akkor egy úgynevezett hármas bizottság, tripartite bizottság ült össze, amelyben három fő a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, három fő a Nemzetközi Szövetségeket, és három fő a Nemzeti Olimpiai Bizottságot képviselte. Talán ennek a legeklatánsabb példája volt 1972-es Müncheni olimpián, amikor még az amerikai Avery Brundage volt a NOB-nak az elnöke, és amikor el kellett dönteni a 72-es terrortámadás után, hogy az olimpia tovább menjene, akkor is a tripartite bizottság ült össze, és akkor döntötték el, amit aztán Avery Brundage bejelentett, hogy az olimpiának tovább kell folytatódnia. Az 1960-as években az egyik nemzetközi szövetségnek olasz elnöke volt, akinek az volt az elképzelése, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság túl nagy erőt és hatalmat kap, és ennek az ellensúlyozására hozta létre ez a kollega a Nemzetközi Sportszövetségeknek azt a együttesét, amit akkor ACFIS-nak neveztek, vagyis a Nemzetközi Sportszövetségek Szervezete. Ez nagyszerűen dolgozott, közel sem volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak akkor olyan befolyása, mint most. Nem szabad elfelejteni, hogy a NOB mindig egy jól szervezett, egy olyan történelmi háttérrel rendelkezik, ami aztán kicsit a üzletélyesedés érdekében végzett tevékenységével olyan anyagi hátteret is kapott, amivel fantasztikus erővé nőtte ki magát. A NOB is jónak látta, hogy egy ilyen hármas együttműködésbe menjen minden komoly kérdés a világ sportjában. 1980-ban Juan Antonio Samaranchot megválasztották a NOB elnökének, akit én a világ legnagyobb sportvezetőjének tartok. Most is sajnos már elhunyt, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottságból egy olyan szervezetet hozott létre, amely már nem csak a téli és a nyári olimpiák megrendezésére, hanem tulajdonképpen az egész sport világszintű irányításában benne volt, nem kisajátítva azt, hogy kvázi ő diktáljon, hanem együttműködve a Nemzeti Olimpiai Bizottságokkal, együttműködve a Nemzetközi Sportszövetségekkel. Tehát a NOB az olimpiák megrendezésén túl borzasztó nagy figyelmet fordított a tömegsportra, van egy Sport for All világkongresszus két évente, ezt a NOB finanszírozza, sportkutatásra, az antidopping, tehát a dopping ellenes harc, az anyagi lehetőségekre, a médiára, az informatikára, tehát a NOB lényegében mindenütt ott van ma, és az Olympic Solidarity, ami egy része a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, olyan anyagi hátteret biztosít például tehetséges sportolók fejlesztésére, ösztöndiakra, különböző konferenciákra, ami ma már a NOB-ot nem az olimpiák megrendezésére, hanem az egész világ sportjában való aktív közreműködésre és irányítását vett. Hogy az ACFIS további útját elmondjam, az olasz kollega elhunyta után megválasztottak egy Thomas Keller nevezetű urat a ACFIS elnökévé, aki a Nemzetközi Evezőszövetségnek volt az elnöke, egy svájci, végtelenül jól képzett, több nyelven beszélő, kiváló diplomata volt, szintén egy olyan helyzetbe került, de még fokozottabb szintre hozta föl, hogy a NOB-nak a hatalmát mindenképpen vissza akarta fogni a nemzetközi szövetségek érdekébe. Ez a 80-as években kulminálódott.
Milyen konkrét konfliktusok voltak?
Húzottnak tartotta a NOB befolyását, és akkor, amikor azt mondtam, hogy egy olasz kollega a 60-as években hozta létre, hát összesen lehetett hasonlítani a 60-as évek NOB erejét és a nemzetközi szövetségek erejét a 80-as évek NOB erejével, amikor Samarancs volt az elnök, de a nemzetközi szövetségeknek mindig megmaradt teljes egészében az önállósága. Évente ülést tartott a nemzetközi szövetségek, és tulajdonképpen a Reiner, monakói herceg, fölajánlotta Monakóban a ACFIS-nak, tehát a nemzetközi szövetségeknek, hogy ott legyen a központ, ahogy a svájciak fölajánlották ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Tehát itt volt egy Lozán, ahol a NOB székelt, és volt Monakó, ahol a nemzetközi szövetségek. A 80-as években ez a két szervezet közötti párharc olyan szintre jutott, hogy egyre nyíltabb lett a Thomas Keller és a Samarancs ellentéte. Én ekkor az ACFIS-nak voltam elnökségi tagja, érezhető volt, hogy ebben a kérdésben a világ sportja fogja megsínyleni azt, hogyha ez a két erős szervezet egymással rivalizál. Többször az ACFIS elnöksége 7 tagból állt, elnöksége előtt ezt tárgyaltuk, javasoltam a Thomas Kellernek 1980-as évek közepén, hogy ezt nem lehet így tovább vinni, tartsunk egy megbeszélést, és gondoljuk végig, mert ebből semmi jó nem származik. A NOB-nak a presztisét csökkentjük, a nemzetközi szövetségek nem fognak teljes egészében egységesen szembeállni a NOB-bal, mert akkor már ugye 1976-os olimpiától az olimpia bevételekből a nemzetközi szövetségek már részesültek, tehát anyagilag is érdekeltek voltak a nemzetközi szövetségek, hogy szoros együttműködésben dolgozzanak a Nemzetközi Olimpiai Bizottsága. Más világ volt akkor, Zürichben van egy konferencia rész, ahol hát a 80-as években, amikor még vízum kellett a belépéshez, áthidaló volt, hogy ott a konferencia részbe, tehát a nemzetközi terminál konferencia részébe tartottunk megbeszélést. Reggel mindenki megérkezett, az elnökség tartott egy ülést, és este mindenki hazamehetett. Én akkor föltettem a Thomas Kellernek, aki még egyszer mondom, egy nagyszerű ember volt, hogy ennek a párharcnak semmiféle értelme nincsen. Biztosan mások is föltették, de lényeg az, hogy a Thomas Keller ezután az ülés után egy rövid idővel visszalépett és lemondott. Megmaradt továbbra is a evezőszövetség elnökének, és sajnos aztán egy idő után elhunyt. Nagy veszteség volt ez az egész világ sportjának. A Thomas Keller helyett az akkori egy alelnöke volt az ACFIS-nak, a dr. Unyong Kim Dél-Koreából, akit akkor a Samarancs is támogatott, hogy az ACFIS elnöke legyen, hiszen a szöuli olimpia előtt álltunk. Borzasztó sokat segített akkor, hogy az olimpia rendezését és a két Korea közötti valamennyire együttműködés lehet, amire azért nem került sor, de semmiképpen nem volt hátrány, tehát a Samarancs elnök is támogatta, hogy az Unyong Kim legyen az ACFIS elnöke. És akkor én kaptam meg az ACFIS alelnöki tisztségét, és együtt dolgoztunk. A dr. Unyong Kim a szöuli nagyon sikeres olimpia után egy idővel egy korrupciós botrányba keveredett bele, visszalépett, így csendesebben tudott visszavonulni. Ez a 90-es évek végén történt, de a nemzetközi szövetségek továbbra is igen önnek állóan, nagyon aktívan együtt dolgoztak, és több nemzetközi szövetség csatlakozott az ACFIS-hoz. Na most ez az ACFIS nem egy könnyű kifejezés volt, amit mindenki könnyen elsajátított. Két vonalon futott akkor, hogy hogyan tudjuk ezt az egész kérdést rendezni. Az egyik az, hogy az ACFIS továbbra is erős maradjon, de megterhelő volt, hogy a sportágak vezetői a legkülönbözőbb értekezleteken kellett évente megjelenjenek, tehát valahol indokolt volt, hogy egy értekezlet keretébe mindazon sportvezetők találkozzanak, akik a világ sportját irányítják. És az ACFIS szót ugye a sportakkordra választottuk meg, hogy sportakkord legyen a neve, és miután a dr. Unyong Kim visszalépett, hogy a korrupciós botrányt elkerülje, az első sportakkord ülésre 2003-ban Madridban került sor, és mivel én voltam az ACFIS alelnöke, ugye angolul interim elnöknek választottak meg, tehát áthidaló elnöknek, hogy a következő választásokig én vigyem a sportakkordot.
Ugyanakkor voltak olyanok is, akik azt szerették volna, hogy jelentkezzen az elnöki posztra a következő ciklusra is.
A többség azt szerette volna, akkor én jelentkezem sportakkord elnöknek. Én úgy viccesen azt mondom, hogy nem vagyok egy kamikáze típusú ember, és volt még egy kollégám, a Hein Verbruggen, aki holland volt, és igen jó barátja volt a Jacques Rognak, és fölmértem azt, hogy a sportakkord érdeke azt kívánja meg, hogy a NOB-bal nagyon szoros kapcsolatba dolgozunk, és Hein Felbrugen közelsége a Jacques Rockhoz indokolta azt, hogy én mondtam, hogy nem kívánok elnök lenni, maradnék alelnök, és a Hein Felbrugent javasoltam, hogy ő legyen az elnök. Tehát 2003-ban még én nyitottam meg a sportakkordot a Jacques Rock olimpiai elnökkel, de hát előtte nagyon sok tárgyalás előzte meg ennek az egész első sportakkordnak a megrendezését, ugyanis először történt meg, hogy egy hét leforgása alatt egy igen sűrű programot lebonyolítva a világ valamennyi jelentős sportszervezete megjelent, találkoztak, egyeztettek, és ezen ott volt a NOB végrehajtó bizottsága, ott volt a nyári olimpiai sportág, téli olimpiai sportág, világjátékok sportág, és erre kiterjesztettük, hogy a nagy cégek bemutatót tarthatnak, ők a bemutatóért juttatást adtak a sportakkordnak, ami most már akkor nem csak tagdíjakból tartotta fönn magát, hanem ezen rendezvényből, ami abszolút profi rendezvény volt, egy olyan bevételt teremtett, amivel a sportakkord az anyagi hátterét is meg tudta valósítani. Ugyanakkor a Hein Felbrugen a Jacques Rockgal való kapcsolata alapján Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól jelentős támogatást kapott anyagilag, tehát ez is fontos volt.
Konfrontációról tehát nem lehetett szó akkoriban.
Abszolút semmi, sőt minden olyan együttműködést a NOB támogatott, ahogy a sportakkord támogatta teljes egészében a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, és a sportakkordon belül volt ugye a nyári olimpiai sportágak, téli olimpiai sportágak, világjátékok sportágai, a Masters, tehát a idősebb versenyzők, tehát minden szervezet, a sportorvosok, mindenki szerepet kapott. Ugyanakkor a NOB elfogadta azt, hogy bizonyos sportágak úgynevezett szakági kis játékokat rendezzenek, így volt a beach játékok, a strand játékok, amiben kézilabda volt, röplabda volt, tulajdonképpen így alakult ki a strand röplabda, ami azt most már olimpiai szám, így alakult ki a küzdősportágaknak a játéka, amit az elsőt Peking rendezte, nagyon nagy sikerrel, és ez újabb bevételt jelentett a sportakkordnak, tehát egy abszolút harmonikus együttműködés alakult ki a sportágak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzeti Olimpiai Bizottságok az ANOK szervezete között.
A rövid hírek után folytatódik a beszélgetés Aján Tamással, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökével.